Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal Kolozsváron, a Magyar Napok idején, a Válaszúti Kallós Zoltán Múzeum és Népművészeti Központról is készítettem riportot, ezt fogják most hallani. Először a múzeumnak a bemutatása következik.
Vég Éva vagyok, kolozsvári születési Válaszúton dolgozom, néprajz szakot végeztem a Kolozsvári Egyetemen, és novembertől dolgozom ott, de már régebbi a kapcsolatom a Kallós Zoltán alapítvánnyal és a múzeummal is. 2010-től látogatható mai formájában a múzeumunk, ami úgy múzeum, hogy látványában egyesíti a tájházat és a múzeumot, tehát, aki hozzánk jön, 6 szobán, meg még az emeleten, a manzárdon azt fogja látni, milyen egy tájház, vagyis egy kicsit bekukkantunk a múlt milliójébe, néprajzi vonalon, a népi kultúra, lakáskultúrájába végül is, feliratok nélkül, üvegvitrinek nélkül, tehát szobákba járunk különböző tájegységeken, viszont nagy, mint egy múzeum, mert több szinten jelenik meg, több mint 6000 tárgy van kiállítva.
Milyen egységekre vannak osztva? Milyen tájegységek találhatók?
Hát amit láthatunk tulajdonképpen, ez Kallós Zoltán magángyűjteménye, amit az alapítványnak adományozott. Azokat a tárgyakat látjuk, amiket ő gyűjtött, ő tartott szépnek, tehát az ünnepeket, a tiszta szobák, a cifraszoba, a parádésszoba, és az ünnepi textiliákat, meg viseleteket, amúgy rendszerezését illetően tájegységekre van bontva. Tehát az alsó szinten láthatunk 3 mezőségi szobát, 100 szobát, mert Erdélyben ugye nagy kultúrája van a szászoknak, sok mindent hoztak számunkra. Aztán van egy kalottaszegi és egy györgyfalvi szoba, és fenn az emeleten Zoli bácsi szívecsücske, a csángóknak egy szobarész, és Székelyföldi csak egy kis pontozással van jelen, mert azzal sok más múzeum foglalkozott már annak idején, mikor Kallós Zoltán elkezdte a gyűjtést, és erdélyi román vidékekről tárgyakat és viseleteket, mert igen gazdag ennek is a kultúrája.
Mi a legjellegzetesebb vonásuk, ami alapján, hogyha megnézzük ezt a szobát, tudjuk, hogy itt most mezőségi, itt most csángó, itt most román szobáról van szó, vagy valamilyen székiről?
Hát nagyon jó lenne, ha minden látogató, amikor belép, kaphatna egy Kallós Zoltán általi szemüveget, mert ő mindent lát és mindent ért, mindent felismer. Mi is jó úton haladunk a kolléganőmmel, de mi mindig sok mindent meg kell tapasztaljunk. Tájegységekre tulajdonképpen inkább, tehát néprajzi vonalon beszélünk most, a lakás textíliák és a viselet, tehát a háziparban készült textíliákról felismerhető inkább egy-egy vidék jellegzetessége. Értem ez alatt az anyagkiválasztást, a mintakincset, tehát milyen szöttes, milyen hímzés, mértani ábrázolású vagy geometriai, és utána már a szabad rajzolat, a színválasztás, a szabás minták a különböző viseleti elemeknél. Innen fel lehet ismerni már a mezőségit, meg lehet különböztetni nagyon jól már a székitől is, azon belül utána már a szásznál látványosan a keresztem, a fekete, a női viseletben főkötő és palást, aztán a szászpárta az jellegzetesen magas fekete bársony. Ha a kalotaszegibe átérkezünk, akkor ott pedig át ez most pont a gyöngyös kalotaszeg, a cifra kalotaszeg van megjelenítve. De hát ha zenéjét, táncát egy kicsit elgondolja az ember, vagy járt már táncházakban, és látta esetleg tévében a megjelenítését ezeknek a táncoknak és zanoknak, akkor a viselet és a lakás textiliáknak a miensége egy kicsit összekapcsolható a tánc miensségével és az ének miensségével. Tehát a mezőségi egy visszafogottabb, zártabb, úgy zeneileg nem annyira hajlított a zenei stílus, tánca nem az a hullámzó. Ha átmegyünk Kalotaszegre, ugye ott a sallangos viselet, a pártaszalagok, a gyöngyök. Az énekben is ott vannak a hajlítások, a tánc hullámzik, tehát ez így is össze lehet egy kicsit, fel lehet ismerni esetleg. És fenn aztán a csángóknál pedig, hát az egy egészen más világ, viszonyítva az eddig látottakhoz, most ugye rádión keresztül nézzük egy kicsit meg. Romános hatású a viselet, sok mindent átvettek, ugye évszázadok óta ott élnek a csángók, de magyaros elemekkel tűzdelve, és mindez egy igen régi jellegű, tehát még lepelszoknya van, a karinca, a fátyolkendők, a kerpák, igen, a hosszú kendők, a kerparuhák, tehát egy ilyen keleti hatás, de a magyar lakta vidékek peremvidékén is van ez a fehér hosszú kendő, tehát ilyen takaró fejkendők. Aztán a színvilága is egy kicsit inkább még magyaros, mert van a romános, tehát ez színekről is amúgy fel lehet ismerni, hogyha lent járunk a mezőségi vagy kalotaszegi vidéken, és ott nézzük a magyaros viseleteket. Kék a lakástextiliákban egy kicsit megjelenik, de egyébként piros, zölddel is hímeznek, de piros, szürke, fekete. A viselet darabok is ezeket a színeket, hogy zöld, sárga, barna kerülik, az a románság által használt inkább. Ugyanezt az emeleten majd megnézzük a román vidékeket, akkor láthatjuk, tehát ott fent például van kalotaszegi női és férfi viselet is, ami szépen látható már a különbség az alullátott magyar viselet és a felüllátott román viselet között. Igen, szép értékes darabok vannak, tehát lakástextiliából évszámos darabunk 1838-ból való is van. Tárgyegyüttest, ha megnézzük, akkor van egy régi fanyergünk 1769-es évszámmal, de egyébként hát ez nem csak térben utazunk egy kicsit, hanem időben is, mert nagyon régi tárgyaktól egészen napjaink, vagy a múlt század vége fele készült tárgyakig jelen van. Tehát van például olyan vőfépálcánk, ami hál' Istennek a hagyományt viszi tovább, hogy vőfébot, tehát lakodalomba hívogató és szalagos, de technikai megoldása már ez a drótburkolat műanyaggal van megoldva, de én véleményem az, hogy szerencsére a hagyomány megy tovább, és az eszköz, ugye a magyar nép mindig egy találékony nép volt, és megoldja, és beépíti az újat, az anyagokat, mert ugye ez volt évszázadokon át, hogy mindig jöttek az új dolgok, ezt mindig beépítette az ember, de mivel volt egy olyan erős, hagyományos közösség, ami ezt be tudta fogadni, és úgy adta vissza, hogy az beilleszkedett, úgy az új anyagot, vagy az új mintát, vagy a valami újdonságot mindig magáévá tudta tenni.
Mennyire jellemző a szőttes vagy a hímzésnek a megoszlása arányában, hogy mivel díszítettek inkább?
Ha szétnézünk, akkor nagyon sok a hímzés, szőttes is. Tehát a lakástextiliákban sok a szőttes és hímzés is. A viseletben meg főként hímzés van. Ez mondjuk mezőség, kalotaszeg. A csángó kultúrában pedig a kiemelt tárgyak hímzettek. A női ing nagyon gazdagon hímzett, a férfi ingen is van hímzés. A lakástextiliák főként szőttesek, vagy a karinca is szőttes, és a bernic, tehát itt most a női ruhadarab részeiről beszélek. A lakástextiliák főként szőttesek, de például van a mátka serbet, vagy jegykendő, az is hímzett, mert az egy kiemelt darab jegygyűrű helyet szolgált lány és regény számára készült kettő egyforma.
Csipkét használtak-e, illetőleg milyen csipkét?
Nagyon sokáig használtak csipkét, napjainkban is vannak csipkék. Hát rececsipkét, tűcsipkét, ezt az abroszokon is, a lepedőkön is láthatjuk, de a viselet összedolgozása is sokszor csipkével is történt, a kötény kötése vagy szegésénél is egyes kiemelt ruhadarabnak csipkével történt, vagy a száz kötényeken látunk hihetetlenül gyönyörű csipkéket, a kalotaszegi viseletben is ott a csipke, ők például a torockóiakkal dolgoztak egy össze, a csipkét a torockiaktól rendelték a kalotaszegiek, és ezt tették, ezt díszítették a kötényt, meg a mellyeseket, bundácskákat is.
A csángók?
Hát ott a csipke igen kevés, tehát ott mondom, inkább szőttes és hímzés van, meg fátyolkendő, tehát a csipke helyettesítése inkább magával ezekkel az átört anyagokkal történt. Csipkével díszítettek kiemelt textiliákat, takaróruhákat, vagy ilyen textiliákat, vagy például ott van a székelyes csángó viseletben a főkötő, ez a kászonokban napjainkban is hordják, ez egy kis hímzett selyemfőkötő, aminek a körítése az arc felől bunda hatású, nagyon sűrűn rakott csipke, fekete csipke, tehát messziről bundaként érzékelhetjük, de közelről látjuk, hogy ez egy nagyon sűrűn rakott csipke.
Bunda, téli viselet milyen volt?
A textíliákról beszéltem eddig, de a szűcsmunkák, tehát a bundák is, meg az asztalos munkák, meg a kerámiák különböző központokban készültek, tehát azok nem ismerhetőek annyira fel, hogy melyik tájegységre jellemzőek. Sokszor a szabás határozza meg, hogy milyen bunda, tehát hogy hová való, kicsit hosszabb. A díszítménye is felismerhető, például a csángó bundáknak a patkos díszítménye, de egyébként olyan besztercenaszódi román mellyesünk is van, ami vígan megállná a helyét a matyó színvilágba és formavilágban is, olyan a hímzése. Tehát a szűcsök hoztak egy mintakincset, és azt használták. Szép kiemelt, felismerhető darabunk mondjuk a mezőségen használatos mellyes, tehát ez egy bunda mellény. Ebből van egész cifra, fél cifra és negyed cifra, melynek díszítménye a palmettás díszítménye rokonítható, tehát az egymásba fonódó indás. Magyar szováton készítik meg, újra kezdték, és a fiatalok átvették az idősektől, és ezt tovább tudják adni. De vegyesen vannak ezek a munkák, tehát egy mezőségi bábunkon van egy olyan mellény, ami az izményi, tehát székelyföldi izményi mellényel teljesen megegyezik. Könnyen lehet, hogy onnan került a darab, vásárban vette a hordozója, mert a szűcsök is jártak vásárokba egy adag áruval, ami akinek tetszett, megvette.
A tiszta szobának a berendezése, a bútorzata mennyire tér el, vagy hasonló egymáshoz ezeknél a különböző tájegységeknél?
Tehát, mint tiszta szoba, mint olyan, ez minden tájegységre jellemző, hogy végül is az értékeket mutatták meg. Egy kis házi múzeumként képzelhetjük ezt el. Elvégre a lány gazdagsága a hozományában nyilvánult meg, és ezt meg is mutatták. Ez gazdagon díszített, általában használaton kívüli, tehát dísztárgyak, ahogy napjainkban is különböző képekkel, festményekkel díszítjük otthonunkat. Ugyanígy egy parasztasszony a hozományával díszítette az otthonát, tehát meg volt a használaton kívüli legalább szobarész, ahol egy vetett ágy volt, tehát olyan ágy, amit nem használtak, erre felhalmozták a hozott értéket, tehát általában egy nagyon díszített ágy, több lepedőt és terítőt tettek az asztalra, erre több sorpárnát, általában 5 sorpárnát tettek rá. Ez úgy mezőséggel, mint Galotaszegen már akkorára nőtt, hogy végül is már ilyen emeletes ágy hangulata van, tehát gerendát kellett érje a vetett ágy. Akkor volt gazdag egy lány, ha gerendát érte a párna, addig fel kellett halmozni. Most múzeumunkban ez nem látszik, mert akkor már tényleg ledőlni, mert ez egy magasabb ház, de ha elképzelünk egy gerendás parasztházat, akkor tényleg éri a gerendát az ágy rakománya. De mindenütt, tehát a 100 szobánkban is ott 4 sorpárna van, a mezőségiben mindig 5 sorpárnát tettek, a két szélső mindig egyforma, hát 3 sorban van, 5 rend párna, a két szélső oszlop párnái teljesen egyformák, lévén, hogy a párban gondolkoztak, tehát házasság, férfi, nő, a páros élet, és mindig egyformát hímeztek kettőt. Aztán a, mondom, Galotaszegen már emeletesre nőtt, de a csángó szobarészben is ott egy sor magasra halmozott sor párna van, tehát gazdagon igyekeztek kiállítani a lányt. Tehát mindig megvolt, hogy a textíliákat kiállították. Több sor abroszt tettek egymásra, hogy szőrabrosz, vászonabrosz, tehát a gyapjú és a vászon váltakozása úgy az ágyon, mint az asztalon, a textíliák megmutatása végett.
A szökrény, láda, asztal, szék, ezek mennyire hasonlítanak egymáshoz?
Hát végül is elgondoljuk, minden tárgy valaha egy funkcionális haszontárgy volt. Úgy a falra akasztott szegre való kendők is valaha takaróruhák voltak, a párnák használatos párnák voltak, csak utána a díszítmény az túlsúlyba került rajtuk, ezért már dísztárgyak lettek. A lakás butorzata is úgy szintén haszonbutorzat volt, tehát funkcionálisan van asztal, van szék, van pad, van láda, tehát szekrény, a ládát hívták szekrénynek néha, de ládában tárolták a ruházatukat, tehát a mai butorzat hoz képest ott a szekrény az, ami hiányzik. Egyébként asztal, ágy, szék, kanapé, fogasok, polcok vannak, egyedül a szekrény az, ami hiányzott. De ugyanúgy a láda bírta a szekrény funkcióit, tehát abban tárolták a ruházatot. És ebből is volt a hétköznapi, meg az ünnepi. Tehát a hétköznapi asztal nem volt festett, az ünnepi asztal festett volt, még a lába is, vagy úgy szintén a szék. Ha csak egy kicsit díszítő hangulatú volt a tájegység népe, mit tudom én, Galotaszegen, akkor a szék támláját egy kicsit kicirkalmazták, kivirágozták, az ülőfelület persze, mivel haszon butorzat nem volt kifestve, utána, amikor már csak díszítő értéke lett ennek, és díszjellege a butorzatnak, akkor már az ülőfelület is ki van díszítve, tehát innen is felismerhető, hogy egy tárgy az már csak dísztárgy, úgy szintén a fogasok, tálasok tárjai, dísztálai, ahol a középrész is festett, ott már nem egy használati tárgy, mert a kanal kikoptatná a zománcot, a mázat.
Ha egy látogató megérkezik ide, hogyan tud tájékozódni? Idegenvezetés, útmutató, föliratok, mi van?
Tehát, ahogy az elején is mondtam, a mi múzeumunk egyesíti a tájház és a múzeumot. Ugye a múzeumban nagy kiállító felületek vannak általában üveg mögött felirattal, tehát az ember egyénileg is tud tájékozódni. A tájházban pedig általában körülvezetik az embert. Na most a mi múzeumunkban is tárlatvezetése lehet csak látogatni a múzeumot. Ketten vagyunk a kolléganőmmel, mi vezetjük körbe a látogatókat, és igencsak sokat tudunk erről mesélni, tehát úgy történelmi vonatkozás, mint földrajzi, mint díszítőművészet, mint kis huncutságuk a népi kultúrából, úgyhogy fél óra alatt végig lehet rohanni a múzeumon, de két órát is nyugodtan el tudunk beszélgetni és nézelődni, mert annyira sok minden és annyira sokoldalú a tárlatunk, a kiállításunk.
Be kell jelentkezni, vagy csak megérkezni?
Hát nyitva van a múzeumunk 9-től 5-ig minden nap, télben, nyárba, hóba, fagyba, de nagyon megköszönnénk, ha bejelentkeznek a látogatók, mert jobban fel tudunk készülni, meg van olyan is, amikor torlódás van, mert hirtelen megjelenik 3-50 személyes busz az udvaron, és akkor tényleg már egy kanosszatáncot járunk, ha még sikerül minden igényt kielégíteni.
Most Kallós Zoltán egy gyűjtését fogják hallani, egy balladát, melyet Bogdán Falván vett föl.
Anyám, édesanyám, mit ott alvott ingem? Hétek, resgazdának, nagy hegyi tolvajnak. Éjféli tájába, hezzám hazajönni. Hezzám hazajönni, nagy kapukot nyitni. Nagy kapukot nyitni, jevízra menni. Jevízra menni, hétekröt hajtani. Hétekröt hajtani, véres inget mosni, véres inget mosni, könyváket hullatni. Lányom, kicsi lányom, mit könyvás eszemed? Mit könyvás eszemed, mit szomorú szényed? Anyám, édesanyám, gyermeket rengattam, gyermeket rengattam, cserafot égattam. Cserafának füstje hozta ki könyvámet. Atkozott, atkozott, legyen az az ura, mikor világra jöttem, sodudni készültem. Adódni készültem, híres házhoz mentem.
A zene után folytatjuk riportunkat. Továbbra is a Magyar Napokon Kolozsváron készült felvétel a Válaszúti Alapítványról.
Arra kérném, hogy mutassa be a Kallós Zoltán Alapítványt.
Jó napot kívánok, Balla Ferenc vagyok, a Kallós Zoltán Alapítvány igazgatója. 92-ben hozza létre az alapító, és fémjezi a saját nevével, Kallós Zoltán, és 92-ben kapja vissza a családi házát is, ami Válaszúton van, ugye? Közel 45 év után, 33-ban emelik el a családot. És az alapcélkitűzés az volt, hogy az ő általa összegyűjtött magyar néprajzi, úttárgyi, mi szellemi hagyatékot minél szélesebb körbe az alapítvány megismertesse magyar nyelvterületen, és nem csak. Ugye 92-t írunk, és 92-ben születik az első tábor is, a mezőségi népzene néptánc tábor, ami azóta is töretlen sikernek örvend. Az idén volt a 24., úgyhogy jövőben 25. táborunkat fogjuk ünnepelni. És amiután visszakapja az ingatlant, 92-től 95-96-ig valamennyire rendbe sikerült tenni, majd 97-98-ban berendez egy háromszobányi, mondjuk úgy kisebb bemutató teret, azokból a tárgyakból, amiket ütései során összegyűjtött. Na most tudni kell róla, hogy ő Moldvában, Gyimesen, Kautaszegen és Mezőségen gyűjtött nagyrészt, úgy szellemi, mint tárgyi néprajzot, de ezek közt a területek között levő 100 vidékeken is átutazva, ami 100 mondjuk az tárgyi néprajzot, azt is ugye szívesen megvásárolta. Emiatt aztán egy nagyon nagy gyűjtemény állt a rendelkezésre, de az ingatlan az ugye kicsi volt, és 99-ben megszületik a Szolvány Kollégiumnak az ötlete is, tehát amikor újraindítjuk 25 év után a magyar nyelvű iskolát, mert ugye nincs 25 évet Válaszúton, akkor a környező falvakból is kezdjük a gyereket összegyűjteni, és ugyanabban az ingatlanban működik, ahol van ez a három szoba. A padlástérben voltak a gyerekek, az emeleten volt a három szoba, és akkor volt egy kvázi mondjuk pedagógus szoba, meg a Zoli bácsi ugye privát kis egy szobája, és a földszinten volt a konyha, tanulók, meg az ebédlő, és ebben üzemel az alapítvány mindenféle fajta aktivitása gyakorlatilag 2006-ig, amikor a mostani kollégium, egy 30 szobás és közel 100 férőhelyes kollégiumot sikerül átadni és felépíteni, és akkor felszabadul az ingatlan, a régi ingatlan, és akkor 2006-ban gyakorlatilag nekifogunk a régi ingatlan felújításának, ami 2010-re születik meg, és ebbe kap helyet a teljes gyűjtemény. Raktárak vannak a fél alaksorban, a raktárak kapnak helyet a könyvtár, és akkor a másik két emelet az gyakorlatilag teljes mértékben a kiállításnak ad helyet. A kiállítás gyakorlatilag közel olyan 350-370 négyzetméteren fekszik, 200 négyzetméternyi a raktár és a könyvtár, és ezt évente körülbelül 6-8 ezer ember szokta meglátogatni. De most ebben ugye el van osztva, van egy picike 100 szoba, van egy válaszúti szoba, van egy mezőségi szoba, egy ilyen általános mezőségnek több fal van bemutatva, a szék kapott külön egy szobát, Kautaszeg kettő szobát kap, gyakorlatilag van Nádasmente, ugye Cifra Kautaszeg és ugye a Havasai falvak, és akkor a padlástérben meg a moldvai csángok kapnak helyet, és a román anyag, mert a mezőségen ugye kisebbségben lévén rengeteget adtunk és kaptunk a mindenféle fajta nemzetiségektől.
Milyen más nemzetiségek voltak még, vagy vannak még
ott? Most már nincsenek, hát minden falban értelemszerűen volt zsidó, ugye a kereskedett. Mezőségnek a szélén mondjuk, ahol Besztercéről beszélünk, ott voltak a szászok. Szamosival mezőség szívében van, ez egy örményközpont volt. Szász régen értelemszerűen is mezőség szélén, a nevéből is érthetődő, hogy szászok lakták. Románok és cigányok voltak azok, amik mezőségen nagy számban előfordultak. Ez a gyűjtemény most per pillanat feltározás alatt áll. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy gyűjteménynek a teljes szám az valahol ilyen 8000-től 10000 darabig van valahol. Ez a tárgyi gyűjtemény, és ehhez kb. 14000 dallam az, ami a szellemi örökség, amit Kallós Zoltán összegyűjtött, és ez a Magyar Tudományos Akadémián van letétbe, és a Zenetudományi Intézetnek a honlapján is közzé van téve, hozzáférhető gyakorlatilag bárki számára. Ugye az alapvető cél az az, hogy minél szélesebb körbe ezt a kultúrát meg tudjuk ismertetni. Nem az a cél, hogy ez egy bezárva legyen egy dobozba, hanem az, hogy minél nagyobb nyilvánosságot kapjon. Ezért döntöttünk amellett is, hogy például a Kolozsvári Magyar Napokon az alapítvány egy ilyen, mondjuk azt, múzeumpedagógiai standot állít fel. Nyilvánvalóan a múzeumot mi nem egy ilyen holttérnek képzeltük el, hanem úgy gondoljuk, hogy a múzeumoknak kiállításon túl tanítani is kéne, vagy megismertetni azzal a mai társadalom, mondjuk az fiatalabb rétegeit, hogy milyen is volt ez a régi kultúra, miért kell ismerni, miért kell tudjunk róla annyi mindent, mert ha nem tudjuk, hogy kik voltunk, akkor nyilvánvalóan azt sem fogjuk tudni, hogy kik leszünk. Tehát az embernek a gyökereit mindenképpen ismerni kell, ezért aztán a múzeum mellett mindenféle fajta múzeumpedagógiai aktivitást is kifejtünk.
Milyen programok vannak? Milyen
vannak olyan programok, hogy nem menjünk tovább, csak a táborokig, ahol népzene néptáncot tanítjuk, és évente ezeken a rendezvényeinken több ezer ember vesz részt. Ezt is nevezhetjük akár múzeumpedagógiának, de van egy kis szövőműhelyünk, amit most állítottunk fel, és gyakorlatilag abban a múzeumban fellelhető darabokat próbáljuk meg újra szőni, újra termelni. Akkor gyerekeknek vannak különböző féle fajta olyan vetélkedők, ahol gyakorlatilag bizonyos dolgokat újra kell mintázni a múzeumban, akár agyakba, akár le kell gyöngyből gyártani, akár valamiféle fajta egyéb aktivitással kell ezeket megismerni. Ezen kívül rengeteget használjuk a múzeumot például pedagógusoknak. Ugye a Bolyai Nyári Akadémia nálunk van, és minden évben 60-70 pedagógus az, aki a Bolyai Nyári Akadémia keretén belül ismerkedik a magyar néprajzzal és népművészettel. És akkor gyakorlatilag nekik is mindenféle fajta minták gyűjtéséhez, megismeréséhez mindig azt próbáljuk megértetni a pedagógussal, hogy nekik az a fontos, hogy a helyi hagyomány, elsősorban az, ahol tanítanak, azt a helyi hagyomány megismertetni először a gyerekkel, és utána aztán lehet kifele haladni, azután, amitán a helyi hagyomány nagyon jól ismerjük, utána lehet haladni tovább a szomszéd faluba, utána a szomszéd régióba, vagy így tovább. De először a helyi hagyományt ezt mindenképpen meg kell ismertetni. És hogy ilyesmire használjuk mi a múzeumot gyakorlatilag. És a szórványkollégium gyerekeik azok ott élnek mellette, tehát ott találkoznak vele minden nap. Ők évente többször is bemennek, velük tányérfestés van, ami azt jelenti, hogy mit tudom én, egy papírtányérra, különböző a fogason vagy a tálason megtalálható tányérokat kell nekik újra festegetni, meg újra termelni. Elég érdekes azt látni, hogy hogyan alakul a gyerek, ugye, amikor bekerül 5-6 évesen, és akkor nem tudja, hogy mi az, és amikor eltölt 4-5 évet mellett, akkor már kezd rájönni, hogy mekkora értéket jelent az, hogy ő egy ilyen millióbe tudott szocializálni. Na most a kiadványok is születtek ebből, Kalóz Zoltán egy 20 CD-vel sorozatot adott ki, ami a hangzóanyag, akkor a múzeumnak az anyagában Kornis Péterrel együtt az adok nektek aranybeszélt, ez egy képekkel illusztrált úgymond katalógus, és most született meg ugye a Baladánk új könyve, ami azon túl, hogy több mint 500 baladát tartalmaz, azon túl egy DVD mellékleten a baladáknak az eredeti gyűjtései, körülményeim lejegyzett és felvett hangfelvételeket is tartalmazzák, persze azoknak, aminek van. Az érdekessége az, hogy gyakorlatilag az utolsó részében a könyvnek Kalóz Zoltán saját gyűjtő füzetéből pár lapot tettünk be, ami ékesen bizonyítja azt, hogy mennyire fontos volt számára az, hogy amikor gyűjtött, magát, amikor lejegyeztetett, mennyire díszesen felöltöztette azt, kidíszítette azt a füzetet, hogy mennyire odafigyelt arra, hogy ha valakinek a kezébe kerül majd valaha, szerintem ez akkor nem volt tudatos, csak úgy az esztétikai szempontot is ellát, hogy ne legyen az egy sima füzet, hanem ugye az az ő gyűjtőfüzet, amiben lejegyzett bizonyos számára kedves és fontos dolgokat. Ebből került be egy pár lap, és bekerült egy pár kotta, saját kézi lejegyzés, ami a Tudományos Akadémiában letétbe. A múzeumot nyilvánvalóan szeretnénk hosszú távon valamilyen szinten fejleszteni, de az elsődleges cél az ugye az lenne, hogy ma társadalma azt értse meg, hogy a múzeum nem feltétlenül egy olyan hely, ahova azért megyünk csak, hogy hát most éppen porosodó, régmúlt tárgyakat lássunk, hanem onnan lehet meríteni olyan tudást és olyan ismeretanyagot, ami a mai embernek is nagyon-nagyon sokat tud mondani.
Milyen konkrét tervek vannak?
Most erről nem kéne beszélni. Most ezek a tervek, ezek még olyanok, hogy teljesen képlékenyek ezek a tervek, ezekről még nem szeretnék nyilatkozni. Ha majd konkrétan tudunk tervekről beszélni, akkor azokat nyilvánvalóan majd a múzeumnak a fizikális létében is meg fognak látszani. Egyelőre azon vagyunk, hogy a múzeumot fel tudjuk dolgozni. Tónik azóta mai napig aktívan gyűjt, úgyhogy gyakorlatilag tárgyi néprajzból alig telik el 7, hogy ne kerüljenek be új darabok. Ez a kollégáknak is egy kihívás, mert ezeket a darabokat leltározni kell, le kell konzerválni, meg ahogy az elején jeleztem, eléggé helyszűkébe szenvedünk már most.
Pedig 2006-ban költöztek ebbe az épületbe.
Igen, ebbe az épületbe 2006-ban költöztünk, de ugye nagyon-nagyon sok a tárgy. Ebben az épületben konkrétan 2010-ben költöztünk, 2006-ban ürült ki, Az épület 2010-re tudtuk olyan állapotba hozni, hogy minimál feltételei meg legyenek annak, hogy egy ilyen gyűjteményt el lehessen benne tárolni.
Amikor a tanárokkal vannak együtt, van ez a továbbképzés, akkor a tanárok milyen formában, előadások formájában, vagy maguk is kézműveskednek, maguk is alkotnak?
Két forma van. Van az a rész, amikor az elméleti részét a tanárral, a pedagógussal megismertetjük, de mi azt valljuk, hogy az elméleti rész mellett mindenképpen fontos az, hogy gyakorlatban lássa a pedagógus, hogy hogyan működik. Úgyhogy egy ilyen kettős képzést szoktunk mindig alkalmazni, hogy mindig az, amit elméletben elmondunk, lehet bútorfestés, faragás, szövés, gyöngyfűzés, agyagozás, azt mindig konkrétan a gyakorlatban is megmutatjuk nekik, és azt próbáljuk megmutatni, hogy hogyan lehet például egy ő általuk nagyon könnyen összeszedhető dolgokból múzeumpedagógiát generálni, úgyhogy ennek ne legyenek horribilis költségei. Mert mindenki azt mondja, hogy rendben van, nagyon szép, de miből csináljam meg? Na most az agyag az nem egy olyan horribilisan drága anyag. Általában gyapjú, vagy ilyen-olyan mindenféle fajta fonal mindenhol kerül, és egy deszkadarabot mindenki tud keríteni, amit lecsiszolgat, és akkor utána már minimális dolgok kellenek ahhoz, hogy ez a múzeumpedagógia is működni tudjon. Mindenképpen azt szeretjük, hogyha meg tudjuk mutatni konkrétan a pedagógusnak is, hogy hogyan működik.
A foglalkozásokon alkotnak a pedagógusok, azt visszaviszik magukkal, vagy abból rendeznek valamilyen kiállítást, bemutatót, mi a sorsa ezeknek az alkotásoknak?
Az alkotások azok általában úgy működnek, hogy az alkotásnak a nagy részét a pedagógusok elviszik. Mindig minden képzésnek a végén van úgymond egy ilyen bemutató kiállítás, ahol mindenki kiállítja azt, amit ő festett, agyagozott, faragott, szőtt vagy gyöngyözött, és nyilvánvalóan ezeket a tárgyakat általában hazaviszik. Nem látjuk annak értelmét, hogy ezeket helybe tartsuk. Ugye mindenki örvend annak, amit ő saját maga megalkotott, és nagyon-nagyon szívesen viszi ezeket a tárgyakat haza. És ugye ez egy olyan dolog, amit otthon is meg tud mutatni a gyereknek is, hogy na akkor így néz ki, ebből kell indulni, és akkor ehhez kéne valahogy közelíteni mindenkinek.
Más intézményekkel milyen kapcsolatban vannak, más múzeumokkal, tájházakkal gondolok itt?
Hát a Szentendrei Múzeummal, a Szentendrei Szabadtéri Múzeummal együtt dolgoztunk, amikor a Kalóz Zoltán életművére szóló kiállítást együtt. Ugye besegítettünk, akkor különböző, például a kisinyövi nagykövetség, például múzeumi anyagot kölcsönöztünk, amikor a nagykövetségen kiállítás született, az erdélyi magyarokról. A Csürszínyház napokra szoktunk egy szobát berendezni Vásárhely mellett, Krizzános társasággal általában olyan rendezvények, amikben mi be tudunk segíteni, akár technikai, akár tudásháttérrel. Hát megpróbálunk mindenkivel azért valamilyen szinten kapcsolatot fenntartani, és mindig nyitottak vagyunk, bárki megkeresett, megpróbáltunk mindenféle fajta szinten együttműködni velük.
Ismét zene következik, Kalóz Zoltánnak Ördöngös füzessen gyűjtött csárdását fogják hallani, majd a Kaleidoszkóp. Thank you. Kedves hallgatóink, az Ördöngös Füzesi táncrend után most egy zenéhez kapcsolódó kiállítással kezdem a Kaleidoszkópot itt a Tárlatról Tárlatra című műsorban. A kiállításnak a címe pedig Pillanatképek egy parasz zseni világából. Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban nyílt, és Bársony Mihály népzenész hangszerkészítőnek a munkásságát mutatja be, részben fotókon keresztül, részben pedig tárgyakkal, népzenei hangszerekkel, amelyeknek a során elsősorban a megyei tekerős hagyományt lehet megismerni. Egy másik zenei jellegű kiállítás az Országos Széchenyi Könyvtárban Budapesten nyílt, a zenemű tár a Feladat művész, kamara kiállítás Farkas Ferenc zeneszerző emlékére címmel rendezett kiállítást. Születésének 110. évfordulójára, bár lehetne azt is mondani, hogy halálának 15. évfordulójára. Az aktualitás mégsem ez adta, hanem az, hogy most került a szerzői hagyatéka a Széchenyi Könyvtárba, illetőleg kezdték meg a feldolgozását, és jutottak el olyan állapotba, hogy jelentős dolgokat ki tudtak emelni belőle. Farkas Ferencnek ez a feladatművész megfogalmazása Szerb Antaltól származik, ő maga alkalmazta magára, részben azért, mert sokszor feladatokhoz alkotott zenét, így az emberek a havason, vagy a gyöngyvirágtól a lombhullásig, két fél idő a pokolban, egri csillagok és más filmeknek a zenéjét írta, másrészt pedig célt tűzött ki maga elé, hogy feléleztem a régi magyar zenét, valamint emléket állítsak költőknek és nagy egyéniségeknek, írta saját maga a naplójába, kis magyar panteonomnak nevezem több mint 100 dalomat és kórusművemet, ahol a magyar költők versei élednek újjá. Nem véletlenül nagyon sok költőnek a versét megzenésítette, például Vörös Sándor verseiből gyümölcskosár ciklust készített, ugyanakkor operát is írt, nagyon jelentős például a Csinon Palkó operája, ami megint csak népdaloknak a feldolgozásából merít, vagy például Márai Sándor darabja nyomán egy Úr Velencéből címmel is komponált operát, ugyanakkor menedzser szemlélete is nagyon előremutató volt zenei polihisztorsága, már az említettekből is látszik, hogy milyen széles skálán dolgozott, és oktatói munkássága is, hiszen nagyon emlékezetes, legendás tanárként is tartották számon. Budapesten a Bajor Kizi Színész Múzeumban a zenének egy másfajta aspektusa jelenik meg a tánc formájában. Drozdny Korsolya, Individuális mitológia és a Szabad tánc Magyarországon című kiállítása. Ő ugyanis 1974-75-ben a képzőművészeti főiskola hallgatójaként egy konceptuális programot dolgozott ki önmeghatározásának a kísérletére, kutatta könyvtárakban, levéltárakban a különböző fotókat, illetőleg dokumentumokat a szabadtánccal kapcsolatban, Izadora Dönken, Dienes Valéria, Szentpál Olga, Kövesházi Ágnes és másoknak a képeit kereste meg, illetőleg Dienes Valériával személyesen is többször beszélt, és így alkotta meg azokat a performanszokat, amiknek a dokumentumait ki lettek állítva. Itt saját testére vetített rá művészettörténet, művészetoktatás, politikai propaganda és a szabadtánc kategóriájából származó képeket, és mozgásával, ezeknek a dinamikájával a nő művészet kifejezésére törekedett. A vetített képeket saját maga által reprodukálva hozta létre. Színészetről lévén szó, Miskolcon a Színész Múzeum az Orosz Hamlet variációk egy színészre, Innokentyi Szmoktunovszki címmel nyílt egy kiállítás, a moszkvai Pakhrusin Színház Történeti Múzeumnak a kamaratárlata ez. Egyébként maga az említett színház a világ legnagyobb színházi múzeumaként tartják nyilván. Itt egy olyan személynek a színész világát mutatta be, aki ugyanúgy szerepelt színpadon, mint filmekben. Filmekben például ez 1964-ben rendezett Hamlet nagyon neves, az orosz filmes avantgárd fenegyerek. Grigori Kozincev volt a rendezője, és magyar vonatkozása is van a filmnek, ugyanis az expresszionista díszleteket a eredetileg hadifogolyként Oroszországba került Jenei Jevgenyi, vagyis hogy Jenei Ienő alkotta meg. Magyarországgal kapcsolatban pedig még az emelhető ki, hogy 1993-ban a Madách Kamara Színházban és a Merlin színpadon vendégszerepelt. A Budapesti Lengyel Intézetet is érdemes meglátogatni. Titeket a fényképezés érdekel, engem a játék. A kiállításnak a címe, amelyiken Stanislav Ignáci Vitkivice, vagyis Vitkaci fotókiállítása tekinthető meg, ahol az 1939-ben elhunyt művésznek a műalkotásaiból, fényképeiből a legnevezetesebbeket emelték ki. Vannak korai képek önarcképekkel, családtagokkal, barátokkal például, és itt jellemző volt egy új trendet megindító komponálási módja, amikor szűk keretek közé zárta az arcokat. Ez a close-up felvétel jellemző volt rá. Az első világháború után pedig váltott, és parateatrális helyzeteket, performanszokat, kigondolt jeleneteket dokumentált, amivel a misztifikáció, az abszurd és a groteszk felé ment el. Ugyanakkor hatalmas humorérzékről tanúskodnak ezek a képek, de azt is tudjuk, hogy bebilincselő szónok volt, még ha nem is mindenki kedvelte, és még ha azt is tudjuk a dokumentumok alapján, hogy igencsak sértődékeny természete volt. Fényképekről lévén szó, a Solymári dr. Jablonka István helytörténeti gyűjteménynek a Jablonkai Sándor Édesanyánk hozzád jöttünk kiállítására is szeretném fölhívni a figyelmet. Ez a csíksomlyói búcsúnak a dokumentálása tulajdonképpen Piliszántótól Csíksomlyóig követte a búcsú útját, a cím pedig az az egyházi ének, amit ott Csíksomlyón énekeltek. Nemzetközi tér még mindig Érden a Magyar Földrajzi Múzeumban a hosszú fehér felhők földjén Kércz Tibor új-zélandi természetfotói tekinthetők meg, majd 50 válogatott fénykép 3000 fotóból válogatta, egyébként vegyészmérnök, és hobbija a növények, tája, állatoknak a fényképezése, itt is ezt tette. Természetről lévén szó, a gödöllői gimházat is szeretném kiemelni. Ez a gödöllői iparművészeti műhelynek az alkotóháza, ahol télen állandóan folyamatosan lehet látogatni a kiállításokat, ilyenkor pedig bejelentkezéssel, tehát telefonos időegyeztetéssel. Most azonban egy olyan kiállítás nyílt, Kerttörténetek címmel, amelyik részben magában a gimházban, részben pedig a téren az önkormányzatnak a hivatali fala előtt tekinthető meg. Ez utóbbi falra kinagyítva 19 művésznek 32 alkotásából részleteket lehet látni, az eredetieket pedig bent magában a műhelyben. A műhelynek pedig a célja az, hogy gondozzák az európai hírű gödöllői művészteleknek a szellemiségét, ezt természetesen szeretnék megismertetni hazai és nemzetközi téren minél több emberrel a művészi hagyományokat, a kortárs művészetben, a kultúra, az oktatás területén egyaránt. Monumentális falképektől a street artig, a public artig, plakátművészeti alkotások, graffitik, nagyon sokféle mű tekinthető meg, valamennyi a kerthez, mint térhez kapcsolódik, illetőleg a történethez, az ott lezajlódó, vagy valamikor lezajlott eseményekhez. Ez alatt persze olyat is lehet érteni, hogy a paradicsomi kert, tehát bibliai vonatkozások is találhatók, és találhatók egészen modern dolgok is, illetőleg mesék is, Orosz István például az orszarú és az elefánt harcának a tanmeséjét örökítette meg, Bajkó Dániel, Kis Tóth Ferenc, Kun Éva pedig az egyensúlyteremtést a kert művelésében emelte ki. Tehát érdemes ide is elmenni, ugyanúgy, ahogy érdemes elmenni a Budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba, ahol Konyhaművészet címen van egy kiállítás. A Konyhaművészet folyóiratnak az 1990 és 2006 közötti számait mutatják be, a születésnapot ünneplik ezzel a kiállítással, és olyan képeket mutatnak be, amik természetszerűleg a konyhához, a gasztronómiához kapcsolódnak. Ez, mint a múzeumnak az igazgatója a korábbi riportban mondta, egy trendteremtő tervvel jött létre, a gasztronómiai jellegű fényképezéseknek a művészi színvonalát bemutatni, illetőleg folyamatosan újabb és újabb kiváló fényképekre fölhívni a figyelmet, díjat kialakítani ezzel kapcsolatban. Végül az Országos Széchenyi Könyvtárt még egyszer szeretném felidézni, mert Szemben ülsz velem címmel is nyílt itt egy kiállítás. Ez a kiállítás pedig a 110 éve született I. és Gyuláné dr. Kozmuca Flórának az életét mutatja be, annak a személynek az életét, aki I. és Gyulának a felesége volt, ugyanakkor József Attilának is Flórája volt, ihlető múzsája. Előzetesként pedig szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az Ars Sacra Fesztivál 19-én kezdődik, 27-éig tart, számos programmal. Érdemes megnézni, a nyitott templomokkal kezdődik, aztán különböző múzeumi kiállítások is nyílnak erre az alkalomra. Egy ilyen kiállítás az Esztergomi Keresztény Múzeumban, Művészet és Idegsebészet Együtt a Hitben. Címmel már most is megtekinthető, Csókai András idegsebésznek a műtéteit mutatja be az orvos és a beteg kapcsolatának a művészi ábrázolásán keresztül. Egyébként az ugyanilyen címmel megjelent könyvnek az illusztrációi, képei tekinthetők itt meg eredetiben. Mindezek után búcsúzom Önöktől, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető Dr. Győri Hedvig.